Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Sokan lehetnek még, akiknek volt valamikor képeslapgyűjteménye. Olyan igazi, amit valahol távol megvásároltak, megírtak, felbélyegeztek, postára adtak, pár nap múlva meg is érkezett, és lehetett örülni annak, hogy az amerikai nénikénk remekül nyaral a tengerparton, ameddig mi a kertben kapáljuk a krumplit. Ma eféle emlékeket fizikai tárgy formájában talán csak hűtőmágnesként szoktunk házhoz vinni. Arra való emlékeztetésként, hogy én voltam valahol, ahova te nem jutottál el, holott nyilván szerettél volna, különben nem hoztam volna neked éppen onnan egy teljesen fölösleges és még csak nem is funkcionális gicset. Annak idején cipős dobozban volt praktikus tárolni az összegyűjtött képeslapokat. Minden esetre több elfért bennük, mint akár a legnagyobb mai hűtőn elhelyezkedő ékesség. Ha magunk nem is utazhattunk sehova, akkor is jó volt nézegetni, hogy érdekes helyek vannak a világban, ahova mi úgysem kapunk soha az életben útlevelet, pénzünk meg aztán végképp nem lesz rá. Jól lehet, a képeslapok küldése általában kiment a divatból, vannak szerencsések, akik ma is hozzájuthatnak ilyesmihez, hogy ne csak a közösségi oldalakon bámulhassák kedvenceik szépen fényezett, előnyös pózban készült portréját. Ilyenek például a vízügyesek, az Országos Vízügyi Főigazgatóság dolgozói. Mérnökök és természettudósok, geológusok, vegyészek, fizikusok dolgoznak 350-400 ezer forint bruttókért, pontosította egyikük a Telexnek. Nekik karácsonyra valódi meglepetés érkezett. Bárha még december közepén is úgy tudták, hogy a szeptemberi dunai árvíz elleni védekezésük jutalmául prémiumot kapnak, ami a pénzt illeti, az a vízhez illően elpárolgott. Se baj, kaptak Orbán Viktor arcképével díszített képeslapot az ünnepre. Hűtőmágnesre már nem telhetett, de azért kedves gesztus volt ez így is a fa alá, amilyen antivilágot idéző. Azt a világot, amelyben a postai küldemények kézbesítésük előtt megpihentek a cenzorok gondos kezei között. Vagy amikor egy határátkelés egyet jelentett az órákig való várakozással, komolyabb helyeken vegzálással, testi motozással. Ma már erről néhány emlékezetes helyszínen nincsen szó. Januártól úgyis megszűnt a román-magyar határ ellenőrzés, ahogy azt mindenki hírül is adta, szabadon várakozás nélkül jöhet-mehet bárki akárhányszor. Kivéve, hogyha vonattal menne, mert a nagy nemzetközi figyelemmel kísért eseményről a jelek szerint senki sem küldött, még csak egy képeslapot sem a MÁV-nak. Vagy ha küldtek is, ott lapul kézbesítetlenül a postás táskájában. Sajnos nem értesültek még erről a schengeni hókuszpókuszról. Viszont jól tudják, hogy be kell tartani a menetrendeket, ellenkező esetben nagy miniszteri irgumburgum lesz a vége. Így a nemzetközi vonatok menetrendszerűen megállnak a volt határon a semmiben, és kivárják azt a 40 percet, amelyet egy korábbi korszakban a most már nem létező ellenőrzésre használtak. Érthető, ugye? Gondolom sokáig így is marad a helyzet, elvégre vasfüggöny telepítésére is van nosztalgikus igény, lásd déli határainkon a nagy sikerű politikai terméket, az úgynevezett NATO-drótos kerítést. Esetleg a várakozási időt fényképezkedésre is használhatnák az utasok, egy-két élelmes vállalkozó hűtőmágneseket is gyárthatna az eltűnt trianoni határ emlékére. Vagy képeslapot, hogy viszonozzák kedves vezetőink gyakori figyelmességét, úgyis divat a retró. És egyszer ennek értelmében mindenki elfoglalhatja méltó helyét egy megsárgult képeslapon.
Útszélen.
Benned is rejlik egy film. Ezzel a szlogennel ülhetünk be a mozikba január 25-e és február 2-a között a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon látható alkotásokra. Mindez azt jelenti, hogy 60 fesztiválfilm mesél hétköznapi küzdelmekről, vágyakról, hősökről. Az egyik versenyfilmet, a Láthatatlan kötelek címűt Varga Ágota jegyzi. Ő két évtizede követi nyomon egy látógyereket nevelő vak család történetét. Ahogy megszokhatták a hallgatók, most is a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválról bővebben is hírt adunk, persze itt a klubnál jobban. Szia Ágota, Varga Ágota, filmrendező. Szerintem, szerintem Magyarország egyik legizgalmasabb spektrumát, úgy történelmi, mint szociófilmek tekintetében és egyéb filmek tekintetében feldolgozó ember. Ugye az a film, nem sok magyar film szokott bekerülni ebbe a témába.
A nemzetközi versenyben.
A nemzetközi versenyben. Évek óta mindig a filmeknek a házigazdájával, kurátorával, nagykövetével szoktam beszélgetni, és most hála Istennek a rendező van itt. Én gondoltam, hogy lecsapok erre a lehetőségre, hogy itt vagy. Szóval Láthatatlan kötelek ennek a filmnek a címe. Nagyon sok filmet láttam már tőled, nagyon követtem, hogy miket csinálsz, és ennek a mostani dokumentumfilmednek is van ki itt előtt filmje is, ugyanis, és majd nyilván szétszállazzuk, nagyon hosszú ideje követed egy családnak a sorsát, most már nem akarok tovább dumálni, hanem hogy ki ez a család?
19 éve, ez a harmadik film, ez már egy ilyen összegzés. Egy vak házas pár, akik vállalkoztak arra, hogy egészséges, hát a gyerekük legyen, és egészséges gyermekük született, lévén, hogy olyan vakságuk van, amit a fiúgyerek nem örökölhet, illetve lányok örökítik a fiaikba. Az apának a betegsége ilyen, a Kati pedig koraszülöttként...
Kati és Győző a szülőpár.
Igen, és a Kati pedig koraszülöttként inkubátorban vakult meg sajnos annak idején.
Amit nem lehet örökölni értelemszerűen.
Most én nekem az ismeretségem feléjük, az már nagyon régi, tehát legalább 30 évre nyúlik vissza, amikor Kati még nóta énekesi ambíciókkal bírt vak lányként, és akkor készítettem először a Magyar Televízió Háló című műsorába róla egy kis portréfilmet, és utána még egyet, amikor egy idős büntetőbíró volt belé szerelmes, aztán megmaradt a kapcsolat, és mindig időnként felhívott, hogy, és mindig beszámolt róla, hogy mi van vele, és egyszer csak felhívott, hogy kisfiam született, és gyakorlatilag másnap már mentünk és forgattunk, akkor már otthon voltak, de az inkubátorban lévő felvételeket, ahogy a kisfiúk az inkubátorban van, és ott ők simogathatják, ott ülnek a Győzővel együtt, erről készített a kórház felvételt, és ezt be tudtuk rakni az első filmbe, A szemünk fénye, az a címe, 2004 és 2006 között forgattuk. Ez arról szólt, hogy az ő életük hogyan is alakul egy egészséges kisgyerek.
Segítségével tulajdonképpen.
Segítségével lehet ezt mondani, igen. Ugyanakkor, hát szülői segítség akkor még volt, akkor még elfogadtak szülői segítséget, aztán a következő filmekben.
Mármint a nagyszülőktől beszélünk.
A nagyszülőktől, igen, de aztán már nem. Ők nagyon-nagyon zárt világban élnek. Ez a harmadik film is már erről szól, és a második is a szülei szeme, az is már ezt sugallja gyakorlatilag. Az ő kapcsolatuk egy hirtelen jött szerelem a Kati részéről úgy indult, Győzőnek pedig már volt előtte házassága is, és több partneri kapcsolata, idősebb is, mint a Kati jóval, viszont neki tetszett a Kati hangja, és felhívta a lakásukba.
Több filmben is énekel Kati, tehát az nótaideges ambíciói vannak, de voltak éppen van egy tiszta hangja, és van kvázi egy fellépése, nem? Tehát, hogy ő szereti a színpadot, vagy szereti ott a színpad, meg a mikrofon, meg a mit tudom én, szintetizátor, amivel dolgozik.
Saját magát kíséri szintetizátorral, vagy egyes eseményeken cigányzenekar is kíséri őt, vagy kísérte. Most már azt múlt időben mondhatjuk, mert sajnos nincsenek fellépései is, nincsenek lehetőségei. Hát nem tudom, ezt talán meg kéne fejteni egy külön filmben, hogy miért is nincsenek. Kisé el is hízott, az is igaz, de lehet, hogy ezért hízott el, mert nincsenek fellépések, nincsenek lehetőségei. Volt egy nóta sztár versenyen, ez a második filmünkben, a szülei szemében.
Amit nem nyert meg, és amit nagyon kiborult.
Egy tévedés miatt nem nyert meg, mert sorsolással rakták őket párba, hogy kik esnek ki akkor a döntőből, és, vagy az elődöntőből, és kik kerülnek a döntőbe. Hát ott egy Komárnóban volt a verseny, és a fiatal ember az Komárnói volt.
Komáromnak a szlovákiai részén.
És a fiatal ember, akivel ő párba került, komárnói, tehát ott, ahol a verseny gyakorlatilag zajlott. És én azt gondolom, hogy a zsűri nem akarta őt.
A külföldit.
Igen, premizálni. Nem az, hogy ott volt a verseny, az adott helyet ennek a versenynek. Egyedüli ő volt a komárnói versenyző. Ugyanakkor sokak megítélése szerint minőségben a Kati jobb volt. De nyilván,
de a Katinak szóval... az olvasottam, hogy egy vak nem nyerhet versenyt. Pontosan. Ezt ő így elmondta. Neked egyébként erről, aki nagyon sok hátrányos helyzettel megküzdő, vívó, esetleg azokat legyőző emberrel készítettél már filmeket, interjúkat, neked mi a benyomásod, hogy ebben lehetett valami, mint a Kati állít, vagy pedig ez csak egy megúszós válasz, hogy nem nyertem, akkor fogjuk erre.
Igen, így van, ez ilyen megúszós válasz, pontosan. Hát nagyon sok énekversenyt láttunk, ahol igen, vakok is, tehát aki vak, a Gárdi Szilvia például, aki nagyon szépen előre jutott egy ilyen tehetségkutató versenyben. Nem, én itt inkább ez volt az indok, amiről beszéltem.
Igen, hogy a lokálpatriót, a szellem, igen. Meg a versenyrendezőinek ez volt, az érdeke.
Igen.
Mondtad, hogy nagyon régóta, 30 éve ismered őket, amikor ez, nyilván ez olyan 2000 körül lehetett, amikor elkezdted a velük való ismerkedést, de mi volt a nulladik pillanat, amikor megismerkedtettek, hogy esett az, hogy találkoztatok a Katival?
Hát én kerestem meg a Katit, olvastam róla egy megyei lapban, Komárom-Esztergom megyei lapban, mert ő Szomoron élt, a gyermei mellett, ott lakott a szüleivel.
És neked is van komáromi kötődésed, vagy tadományai?
Igen, így van. Tehát egy labban olvastam, hogy ő vakként nótaénekesi ambíciókkal bír, és fellép különböző rendezvényeken, versenyeken, és akkor én rendszeresen dolgoztam a Magyar Televízió Háló című műsorában, én félórás dokumentumfilmeket készítettem, és pontosan ezért kerestem meg a Katit.
Vitézi László volt a producere ennek az egész folyamatnak.
Ő volt az egésznek a felelőse. Gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ő fedezett fel engem a dokumentumfilmnek.
Te pedig Katiékat fedezted fel.
Miért
még visszatérnék, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek voltak az első pillanatok, de nagyon-nagyon kevés olyan film van a magyarországi palettán, de az európaiban is, amelyet folyamat filmsorozatnak lehetne tekinteni. Tehát, hogy valaki megcsinál valamit 20 éve, 10 éve, 30 éve, és így tovább. Te egyébként tudsz ilyeneket nagyobb mennyiségben felsorolni?
Ilyen filmjeimet?
Nem a sajátjait közül, hanem egyébként a nemzetközi filmpalettán.
Egyébként is.
Szerintem Fehér Holló.
Nyilván nagyon kevés van. Igen.
Nem hiszem, hogy láttam egy NDK ilyen sorozatot, akit még a berlini fal építésekor kezdődött, és valamikor a 2000-es évek végén lett ennek vége, de ez ugye azt is jelenti, hogy te beépültél a Kati meg a győző, meg a kisfiúk, a fiúk Feri életébe, de ők is a tiédben, nem?
Hát pontosan, tehát ez még azért hozzá kell tennem, hogy azért kellenek ehhez finanszírozók és támogatók, akik ehhez partnerek, hogy támogassanak egy ilyen kezdeményezést, és először még a Magyar Mozgókép Közalapítvány az első filmemen, a másodikat már a Média Mecenatúra programban támogatták, és a harmadik most már a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. És a producere is én vagyok a filmeknek, tehát ezt is fontosnak tartottam, hogy én tartsam kezemben az egész folyamatot.
De ez egy borzalmas nagy meló.
Hát az, persze.
És melyik felét bírod jobban, és melyiket kevésbé?
Hát kell hozzá egy jó gyártásvezető, egy tapasztalt gyártásvezető, és annak a segítségével azért mennek ezek a dolgok. Hát most ezt a legújabb filmemet a Dunatáj Alapítványnál dolgozó Szederkényi Miklós fogja gyártani. Tehát ő nagyon gyakorlott szakember, tehát abszolút bízom benne, hogy ott nekik, náluk van egy informatikus, egy gazdaság is, tehát gyakorlatilag idáig nekem egy ember, a Fabók István csinálta mind a három feladatot, és most ez így informatikai dolgokat nem annyira, mert azt én csináltam, tehát én töltöttem föl, amiket föl kellett tölteni, csak az egésznek a számlaügyeit, a szerződéseket.
Na ez az, ettől kapok én is agybajt, tényleg, tehát, hát hogy igen, így az annyira meg tudja gátolni az embert azzal, hogy a tartalmi részekkel foglalkozzon meg, hogy Hát, hogy mondani valójában, hát valamit mégiscsak csinál az ember filmet, vagy bármi hát egyébet, rádióműsorban mondani igen, akar vele valamit,
igen,
nem?
Igen, igen, igen.
Na, szóval hogy volt ez a beépülés?
Na, hogy volt ez a beépülés? Tehát először is volt egyfajta bizalom a Kati részéről, amikor elkészítettem.
De úgyhogy te felhívsz a telefonon, hogy jó napot kívánok, Marga Ágotta vagyok, így láttam van, a Komáromi naplóban, hogy ez meg az történik.
Megismerni téged, először persze természetesen elmentem kamera nélkül, és hogy akkor a te pályafutásodról szeretnénk akkor filmet
hát
készíteni.
Hát az volt a csali, hogy ő énekesnek készült, hogy ő és azt gondolta, hogy ebben.
Igen, ő neki ez fontos volt, hogy ő ezt, a nyilvánosság, az, hogy ő ezt a nyilvánosság elé tegye, hogy ő mit tud vakon. Tehát ez neki nagyon fontos volt. A Győzőnek is aztán, mikor ők megismerkedtek, és együtt, és úgy döntöttek, hogy együtt fognak élni.
Ennek volt valami köze a zenéhez? Mondjuk egy koncerten találkoztak, vagy ilyesmi?
Azt hiszem, hogy a vakoknak valamilyen rendezvényén énekelt a Kati, és ott figyelt fel rá a Győző, és akkor ő oda ment hozzá, hogy tetszik a hangod, de felhívta magához, és gyakorlatilag az első együttlétük gyümölcse lett a Fecó.
A Fecó, aki most már 20 éves is elmúltán.
Hát most már igen, hát igen, 20 volt augusztusban, így van. Ő neki nagyon azt gondolom, hogy nehéz az ő élete, nehéz az ő sorsa.
Hát két vakszülővel a neve.
Nehéz neki. De hát talán bízunk abban, hogy egyenesbe kerül az élete, és megbirkózik valahogy ezzel a teherrel, mert hát a Kati meg a Győző azt mondja, hogy ők úgy gondolják, hogy semmi teher nincs a Fecón, mert játszhat amennyit akar.
Mármint, hogy számítógépen.
Számítógépen. És túl sokat nem kérnek tőle, esetleg a főzésben segítsen valamit, meg menjen el velük vásárolni, vagy ahol el kell menni, akkor kíséri el őket. Úgy gondolják, hogy ez nem nagy teher a Fecónak.
Igen, egy tínédzsernek, illetve 20 éves embernek. Ugye a címe a filmnek ez a láthatatlan kötelek, ebben már nyilván a kötelek az erősebb szó a kettő közül, tehát a jelzett szó erősebb, mint a jelző, mert abszolút az derül ki, hogy ez az ember, aki úgy nőtt föl, hogy egyfolytában arra kellett tekintettel lennie, hogy ő más, mint a többi gyerek, hogy az osztálytársak másként néznek rá, hogy a tanárok másként néznek rá, hogy a világ is másként néz rá, de, és azért van benne egy kis ilyen, nem ő benne, hanem a családban egy kis ilyen folytott erőszak, tehát ugye a Fecónak azt kell tennie, ami a vele szembeni elvárás. Ezt a dokumentumfilmesként mennyire tudod detektálni? Tehát mennyire az, amit látunk ezekben a jelenetsorokban, ez csak a felszín, vagy ez maga a lényeg, vagy valószínűleg vannak olyan dolgok is, amelyek sokkal durvábbak, mint amit láthatunk a filmben?
Nagy valószínűséggel, igen. De hát ezek tehát ahogy kérdezted, tehát a bizalom egyrészt úgy indult, hogy a bizalom, a kölcsönös bizalom. Aztán amikor a szemünk fénye az első film készült, akkor ugye hogy volt, tehát akkor is volt egy veszekedés, amit fölvettünk és rögzítettünk.
A házaspár közt.
A házaspár közt, és nem, és mindenféleképpen arról akartak engem meggyőzni, hogy az ne kerüljön bele a filmbe. Mert hát azt ők
hát
szégyellik. És hát én igen, gyakorlatilag meg kellett, hogy győzzem őket, hogy tehát itt nem szépelgő filmet csinálunk, tehát nem hazug filmet csinálunk. Az életeteknek ez is része, hogy egy-egy konfliktus nélkül nincs házasság, nincs együttélés konfliktusok nélkül. És hogy ezt ti aztán majd hogy oldjátok meg, az igenis pozitív minta mások számára, hogy ezen felül tudtok kerekedni, és meg tudjátok oldani. És
hogy mutattad meg egyébként a filmet két vakembernek?
Hát közben mondtam, hogy mit látunk a képen. Az első filmet, ezt így néztük meg, hogy elvittem hozzájuk a filmet, és akkor az ő monitorukon néztük, és akkor mondtam, hogy mi van a képen. Hát kétszer is megnéztük így ilyen formában a filmet, meg hát ők emlékeztek is rá, hát tudják, tehát ahogy belépünk az ajtón, tehát ez egy technika részemről, hogy azonnal mikroportot szerelünk rájuk, és azonnal megy a kamera. Tehát nincs ilyen, hogy most tessék, most is indulunk, és tessék, és akkor tessék
amit
viselkedni.
Amit látunk, akár azt az ott esetben, hogy 3 percig nem találja a cipőjét, mert nem tudja, hogy a gyerek merre rúgta el, tehát nyilvánvalóan egy olyan dolog, ami, és ami nagyon fontos szerintem, amit az átlag néző, hogy el se tud képzelni. Tehát az, akinek ha elvinni a gyerekét óvodába reggel 8-ra már önmagában egy agybaj, pedig lát meg mindent, tud, amit kell. Hát mind a ketten tudjuk, hogy ez ilyen a gyerekekkel, de az, amikor nem látod, és a gyerek úgy dugja a papucsát, az azért elég fejvakaró.
Hát igen, csak most ezt láthatod ott, hogy gyakorlatilag másfél évesen a fecó helyettük megkeresi az saját cipőjét, de nem nyugszik bele abba, hogy csak az egyiket keresi meg, hanem a másikat is megkeresi, és a kettőt együtt adja oda az apjának. Tehát ez ebben gyakorlatilag annyira fantasztikus volt nekem ezt így látni, hogy amikor mennek át az úttesten, és ő mondja nekik 4 évesen, hogy ne menjetek, mert jön az autó. Hogy annyira tud egy gyerek szocializálódni, alkalmazkodni ahhoz a közeghez, amiben felnő, hogy ez bámulatos. Ez bámulatos.
Beszélnek a filmjeidben például pedagógusok is, hogy hozzájuk mennyire volt könnyű eljutni. Ugye eleve tudjuk, hogy a pedagógusokat vagy nem hagyják, vagy ők nem szívesen nyilatkoznak, vagy pedig attól félnek talán, hogy ez nekik is egy kicsit ilyen szakmai kihívás, sőt, nagyon szakmai kihívás, hogy ilyen családdal foglalkozzanak. Ez mennyire volt könnyű sztori?
Hát nem beszéltek olyan túlzottan sokat a pedagógusok, tehát nem, ez nem volt probléma. Tehát csak egyébként is az órát, meg a napközis időszakot, ahogy egyébként is szokott lenni, semmi más nem kértünk. És ehhez ők a teljesen partnerek voltak, tehát ezzel nem volt, semmifajta nehézségemben nem volt.
Mondtad, hogy a szülők, tehát Kati és Győző korábban még elfogadtak segítséget a saját szüleiktől, nagyszülőktől, később egyre inkább bezárkóztak. Hogy láttad te így a film során, vagy mi a végülis több évtizedes tapasztalat, hogy egy ilyen, hát hogy mondjam, nem reguláris család mennyire számíthat, mennyire van ott mondjuk egy védőnő, van ott mondjuk egy vakoknak valamilyen szervezete, vagy bárki más, aki esetleg a különben nem egészen problémamentes gyerek hát pátyogatásában, tovább gördítésében tud segíteni, vagy pedig mennyire magányos műfaj két vakembernek egy látó gyereket fölnevelni?
Nagyon rettegtek attól, félelmetesen rettegtek, hogy elveszik tőlük a fecót.
És de miért? Ezért,
hát, hogy esetleg úgy gondolják, hogy ők alkalmatlanok arra, hogy neveljék. Elképzelhető, hogy kaptak is ilyen szavakat, de nem kizárt.
De magában az, hogy valaki vak, az még nagyjából semmit nem zár ki.
Persze. Csak hát ők ezt így gondolják, hogy féltek attól, hogy elveszik tőlük a fecót, és mégis is tudom, hogy tehát amikor a bölcsödei gondozó nőhöz is nagyon kezdett ragaszkodni a fecó, az óvónőhöz is, tehát ők ezt nehezen viselték, hogy a nagyapához azt is nehezen viselték, mert tartottak attól, hogy másé lesz a gyerek, tehát máshoz jobban kötődik majd, mint hozzájuk, holott ők nekik van a fecó, tehát nem másnak, hanem nekik, és ezért zárnak, de hát ez ki is derül a filmből. Most a fecónak abból adódóan is adódott még nehézsége az iskolában, hogy nem volt egyáltalán olyan osztálytársa, akivel ő ezt meg tudta volna beszélni, hogy ő neki milyen a helyzete, vagy mi van otthon. Mert senki nem volt ilyen helyzetben, mint ő. Tehát senkinek nem vakok a szülei, tehát ő ilyen szempontból is a perifériára sodródott. Na most azt gondolom, hogy így utólag visszagondolva lehetett volna nekik többet segíteni okosan. Még akkor is, hogyha tudom, hogy mert beszélgettem most a harmadik film esetében több pszichológussal, családgondozóval is, aztán kiderült, hogy egész amikor a fecó kicsi volt, ő volt kirendelve hozzájuk családgondozónak, és azt mondja, hogy nem tudott egyről a kettőre jutni velük, mert olyan elutasítást, olyan szinte véremenő, tehát durva elutasítást kaptak a Győzőtől, meg a Katitól, hogy nem tudott velük együttműködni.
Mi a te titkod, hogy te mégiscsak ott éltél a háztartásukban valamilyen szinten viszonyáróként? Tőled nem féltek?
Hát elképzelhető, mert időnként megjegyezte a Győző, hogy meg időnként velem is agresszíven beszélt, ha egy kicsit próbáltam olyan helyzeteket teremteni, ami neki nem tetszett, de valahogy ezt helyére tudtam tenni. Tehát megvártam, még lehiggad, és akkor utána meg tudtuk beszélni. Át tudtuk beszélni, hogy... Tehát ettől én nem ijedtem meg, hogy úgy mondjam.
A stáb sem, mert hogy nekem az egyik nehézségem a dokumentumfilmezésben, hogy ott van mögöttem egy csomó ember, akinek az a problémája, hogy elég élesen a kép, vagy eléggé szól-e a mikrofon, tehát hogy az, aki segít ennek a megvalósításába, az nem feltétlenül tudja azt érzékelni, hogy nekem most itt bajom van azzal, hogy elakadt a kommunikáció, ami meg nyilván a te szakmád.
Hát ilyenkor én, amikor ilyen helyzetek vannak gyakorlatilag, én nem azzal foglalkozom, hogy a stábbal mi van.
Meg... Jódott, hogy még foglalkozhatnak.
Igen, hát, de ugye... foglalkozhatnak vele, így van, de annyira összeszokottan dolgozunk most már a Markel Kacsival tényleg több mint 30 éve operatőrként. A hangmérnökök is olyanok, tehát a Faludi Sándor, most a Bánk Attila, akik profi és gyakorlott hangmérnökök, akik technikus jön, az meg úgy szintén azt teszi, amit az operatőr mond neki.
Tehát nem elefántok a porcelánboltban.
Tehát nem elefántok a porcelánboltban, hogy úgy mondjam. Tehát volt probléma, amikor egy másik hangmérnök helyettesítette az Attilát, mert nem tudott jönni, és akkor volt egy kis gond, de aztán megbeszéltem vele, hogy...
Ja, csapatmunka.
Hogy ez csapatmunka, és hát például egy egyszerű dolog, hogy előre már megbeszéltük, hogy a mikroport az mindig megy mindenkinél, annál is megy, akit nem látunk. És aztán egyszer csak így rákérdeztem, mert mondom, rákérdezek azért menet közben, hogy most a Kati bent volt a szobában, és mi a konyhában forgattunk, hogy most a Kati mikroportja is be van kapcsolva. Ja, az nincs, mert most nincs itt aki. Hát akkor most, tehát gyakorlatilag meg kellett, hogy erősítsem abban újra, hogy hát nem ezt kértem, és akkor kérem szépen, hogy ez a továbbiakban így legyen. Tehát volt ilyen kisabb.
Igen, mert mindig szerencse kérdése is az, hogy az ember honnan szed össze valami olyasmit, amire egyáltalán nem is számított, tehát ez a dokumentumfilmezésnek a szépsége. Igen. Ugyanakkor az állandó kiszolgáltatottsága. Te most egy kicsit ellépj egy pillanatra erről a film trilógiától, aminek a harmadik részét, a Láthatatlan köteneket mutatja meg most a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, hogy neked így okoz-e szorongást belépni más ember életébe? Okoz-e szorongást az attól való rettegés, hogy esetleg nem fog hozzájárulni, hogy azokat a kemény mondatokat, amelyeket neked elmondott, letiltja a filmből? Hogy letiltja a filmet? Hogy lelép a filmből? Szóval, hogy milyen a dokumentumfilmes élet ebből a szempontból?
Igen, tehát egyelőször is szerződést is kötünk, mielőtt elkezdjük a filmet forgatni.
De mi van,
akkor
főbelőnek, hogyha kirép belőle? Tehát ezt nem lőheted főben?
Nem. Hát ez egy folyamatos kommunikáció, igen. Amikor megmutatjuk a filmet, az is, mert olyan filmet, tehát úgy, én úgy nem készítettem még dokumentumfilmet, hogy a szereplőknek nem mutattam meg. Tehát ez egy akkor is a kommunikáció múlik.
Hogy, sok veszteséged volt emiatt?
Nem.
Nem anyagra gondolok.
Nem.
Hanem, hogy olyan jelenetek, amelyek esetleg nem kerültek
nem, be? Nem. Tehát amit akartam, azt végül is véghez vittük, hogy ez meglegyen. Tehát ilyen kérés például most itt a Családnál a harmadik film esetében, amikor egy vak emberek, akik gyerekeket nevelnek, egy ilyen közösségi eseményen voltunk, például az ő részükről volt kérés, hogy legyen benne, hogy elmondja az elnök úr, hogy most köszönt mindenkit, és hogy ez milyen esemény, mert először nem volt benne. Ezt meg tudtuk tenni, hogy beraktuk, aztán például a Rékának nem tetszett, valakivel megnézette, ő is vak, ugye egy ismerősével, és az ismerőse úgy ítélte meg, hogy az egyik jelenetben túlságosan torz arckifejezései vannak az ingerültségtől, és kérte, hogy akkor ezt a részt akkor vegyük ki, de tudtuk pultolni egy másikkal. Tehát ugyanaz a lényege, csak az arc kifejezése más tükröz. Tehát ilyen kéréseket tudok teljesíteni. Tehát ezzel abszolút nincsen probléma. Tehát kompromisszumokat kötök, ez egyértelmű. Viszont azt meg nem, hogy a film lényege megváltozzon. Azt semmiféleképpen nem. Tehát akkor mindenféleképpen én is hívok oda segítséget, most a vágó kollega például Szalai Károly, tehát együtt mutatjuk a filmet, mutattuk a szereplőknek. Tehát ő is abszolút ott van mellettem, tehát őnek is vannak olyan érvei, hogy el tudja fogadni. Külön mutattuk most meg a Győzőnek, külön a Fecónak, a Kati nem tudott eljönni, és ezt is fontosnak tartottam, hogy külön, mert mindenféleképpen, és először a Fecónak mutattuk meg, őnek is semmi baja nem volt, csak az, hogy az arcán van egy kis sajtpötty, azt ha lehet, akkor tüntessük el.
És eltüntettük?
És eltüntettük, igen. Igen. Hát a Győzőnek volt sok gondja, hogy ezt se akartam, most ez is benne van, ez a veszekedés is benne van.
Hát igen, mert hogy arról van szó, hogy a 20 éves körüli Fecó igazából nem tud magával mit kezdeni, igen. Nagyon be van zárkózva, nagyon megszűntek a kapcsolatai, vagy kevésbé élő kapcsolatai vannak a korosztályával, de nem csak a korosztályával, hanem például a régen látott nagyszülőkkel, vagy nagypapával, vagy nem tudom kivel már, és az, amiről az imént meséltél, hogy akkor kerüljön olyan közösségben, hogy hasonló emberek beszélhetik meg a hasonló történetüket, vagy csak egyszerűen jól érzik magukat, és mit tudom én, grilleznek egyet, vagy buliznak egyet. Szóval, hogy ettől még nyilván érzékelhetik a szülei is, de ő maga is érzékelheti, hogy a film valamilyen szinten arra is kifut, hogy ezek a kötelek, amelyeket ő a szüleihez köt, ezeket csomó szempontból nem engedik el, és szinte reménytelennek látszik az a pillanat, amikor mint egy normál fiatal ember eltávolodik majd a családjától.
Igen, igen, igen. Hát azóta annyi változás történt, amióta befejeztük a filmet, hogy egyrészt legalábbis engem arról tájékoztattak, hogy a Fecó az egyik osztálytársával elment Budapestre valamilyen nem tanulni, hanem egy ilyen szórakozási lehetőség, most meg nem mondom már neked, hogy micsoda.
Valami szabadidős tevékenységre,
és ketten mentek el a vonattal, tehát ilyen történt nyáron.
Tehát egy látó, épp egészséges, 20 éves ráccal beszélünk.
Igen, épp egészséges ráccal elment. De hogy ez a baráti, hogy ez barátság-e, vagy csak egy ilyen, egy néhány eseményre összeverbulálódott kettős, azt most így nem tudom. Aztán sajnos ezt az iskolát, amit ott a harmadik filmben is látunk, ezt el kellett, hogy hagyja.
Ez az elektrotechnikai, vagy hasonló suli, ugye?
Elektrotechnikai, igen, tehát muszáj volt, sajnos már nem sikerült neki a pótvizsga már a második év végén, és ezért, vagy ez már talán a harmadik volt, nem is tudom, mert sajnos ismételtettek vele kétszer is. Csak már ezt többször nem tehette meg, és így el kellett, hogy jöjjön az iskolából. És most első évet elvégezte, vagy most már más felett, egy szintén szakgimnáziumban, ahol számítógép programozást, meg számítógép szerelést tanul.
Mondjuk az feküdt neki, ahogy kivettem
az nagyon szakmailag zseniális, nagyon jó, csak hát ott van 14 évesek között a 20 éves Fecó, tehát 14-15 évesek között, de talán ezt az akadályt azért majd megugorja, és hát itt is a humán tárgyak kissé nehezen mennek, de szakmai tárgyakból meg kiváló, meg angolból is. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy meg amikor volt a filmbemutató, a díszbemutató, akkor is oldottabban beszélgetett emberekkel, teljesen oldottan beszélgetett emberekkel. Hát hiszen ő volt a főszereplő.
Hát meg szocializálódik azért,
igen,
gondolom.
Igen, 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 igen.
Ezt a szülei fogják bírni? Lelkileg, hogy ő szocializálódik, mert azért mindent megtettek annak érdekében, hogy az ő kis fiúk maradjon akár meddig is, és minden szülőnek nehéz, de nekik valószínűleg még nehezebb, hogy hát igen, fel fog nőni.
Igen, 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 igen. Szavakkal mondják, a Kati is mondja. Hát
hogy el kell
lehet
engedni,
barátnője, hogy... miért ne lehetne barátnője? Nyugodtan legyen barátnője. Ide is hozhatja. Tehát vannak ilyen gondolatok, hogy miért is. Tehát ezek szavak, igen.
Te ezeket az embereket szereted? Úgy értem, hogy az ember el tudja távolítani a saját érzelmeit akkor, amikor sok időt tölt el olyan emberek, akiket ő maga tart érdekesnek, hiszen azért választotta ki a film szempontjából, hogy az érzelmileg mennyire viseli meg mondjuk a rendezőt?
Uh-huh. Hát nyilván megvisel, de azt már én hosszú évek óta tudom magamról, hogy mégsem viszem haza. Tehát nem annyira nem visel meg, hogy úgy mondjam, hogy ez az én életemnek, vagy az én mindennapjaimnak a gátja legyen. Tehát ezt így le tudom választani. De ugyanakkor empatikus vagyok velük, és együtt érzek velük, tehát én gyakorlatilag szeretem őket. Ez nem kérdés. Időnként fel is hívom őket, hogy mi van velük, meg hogy vannak.
Folytatni fogod különben?
Hát azt gondolom, hogy igen, majd néhány év múlva. Amikor már azt látom én is, hogy a fecó kicsit kezd egyenesbe jutni, akkor...
Valamilyen kifutása lesz a történetnek erre-arra, vagy
amarra. Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy fontos lenne. Próbálok még nekik segítséget is keresni, hogy úgy mondjam. A megyei közgyűlés szakembereivel is beszéltem, hogy esetleg fellépési lehetőségben tudnának-e segíteni a Katinak, hogy akár idősek otthonába, vagy valaki szakembert, aki segítene nekik kimeszelni, ajtókat lefesteni, de ez még nem történt meg egyelőre. Tehát csak szóbeli ígéretek vannak egyelőre.
És az megtörténik egyébként, hogy ők hívnak fel valamiért? Tehát, hogy vagy úgy, hogy figyelj, ott most nagyon érdekes dolog történt nálunk, vagy hogy segítséget kérnek, vagy csak beszélni akarnak, hogy rég láttunk?
Segítséget nem kérnek, mert ők azt eleve.
Senkitől nem kérnek, igen?
Eleve, nem. De időnként ők is hívnak, hogy végül is, hogy mi ha valami esetleg történik, vagy a győző mikor kórházba került. De fecóval kapcsolatosan nem hívnak, csak ha úgy gondolják a saját magukkal kapcsolatban van valamilyen dolog, akkor...
Akkor szólnak. Akkor... Mennyiben vesznek ők részt a film utóéletében? Tehát mondjuk felteszem, ugye mondtad is, hogy a bemutatókon nyilván ott szoktak lenni, de van-e esetleg olyasmi, amit a filmeknek köszönhetnek, akár barátságot, nem tudom én, kérdést, amelyen elgondolkoztak, szóval, hogy mennyire látszik ez, vagy pedig, hogyha vége van a filmek, mindenki letette a fegyverét, és azonnal odébb áll?
Tehát a 10 bemutatón ott voltak, meg ott is szoktak lenni az előző filmeknél is. Azt arról én gondoskodom, hogy legyenek oda szállítva, meg haza is.
Nyilván.
Igen, és hogy ebből adódóan születtek-e nekik barátságok, ha születtek is volna, de biztos, hogy nem működik, tehát nem működtetik. Sem a családi kapcsolatokat sem.
Nincsenek barátjaik, ezt akartam mondani. Itt van most a film, mely nagyon érdekesen lehet, hogy a régen látott nagypapát előszedik valahogyan, és nagyjából az derül ki, hogy nem a nagypapa volt a ludasabban, hogy az unokája nem látogathatta, és még így felnőtt fejjel és csak kondíciókkal.
Igen.
Rengeteg olyan csoporttal találkoztál, mondjuk nem tudom én, romákkal, meg mindenféle handicappel élő emberekkel. Hogy látod, hogy most mondjam, mondjuk ez a család például a helyére tud-e kerülni ebben a társadalomban, hogy vannak-e, mert nyilván egy filmnek az is a célja, nem csak az, hogy bemutasson valakiket, hogy ebből egy picit tovább lépjen ennek a három embernek a tanulságaiból, és hogy valamit a néző megkapjon ebből ezt. Hogy látod? Nyilván te is kapsz kérdéseket, mert is állnak szóba, írnak rajta kritikákat.
Nem, én azt gondolom, hogy nem. Tehát ez nem fog igazából az ő helyzetük, az ő életük sokat változni
az ezek
következő évek során. A fecó sorsa az mindenféleképpen érdekel, hogy is tud ő ebből kikecmeregni, és hogy tudja az életét egyenesbe rakni. Ez nyilván időkérdése, időhelyzetek kérdése, szóval ez itt... Sok mindentől függhet.
Jó, hát az a könyv még nincsen megírva, de az a könyv, hogy mondjuk az iskola, a társadalom, a védőnő, a kórház, a bárki egyéb néz vakemberekre, ugye azt már karcoltuk is, hogy azt mondták, hogy vagy attól féltek, hogy nem maradhat náluk a gyerek, de hát tudjuk, hogy ha értelmi fogyatékkal élők akarnak gyereket, akkor abból is mindig cirkusz van, vagy ha kerekesszékesek akarnak gyereket, akkor arra sincs felkészülve. A magyar társadalom, azért tudunk erre példákat mondjuk Amerikában és Skandináviában, hogy az ilyesmit az is simán meg lehet ugrani. Nem azt akarom mondani, mit akart a költő mondani, de igen, ezt akarom kérdezni. Tehát, hogy a társadalom nagy része számára, hogy ahogy nézik, ahogy beszélnek veled, ez egy receptálható, elgondolkodtató, esetleg valamit átformáló attitűd is lehet?
Hát akár igen. Egyébként azzal vádolnak engem, mert hogy esetleg ebből a filmből arra következtethetnek sokan, hogy a vakok így nevelik a gyerekeiket.
Mármint, hogy szociálisan nem elég integrálják lényegében, meg hogy önzően viszonyulnak hozzá, mert ez a kettő lehet, amit...
Igen. És hát aztán nem győzöm erősíteni azt, meg az érveimet előszedni, hogy én velük a kapcsolatom nem úgy indult, hogy én választottam egy, mit tudom én, nagy kosárból, kerestem a vak embereket, akik gyereket nevelnek, és majd közülük kiválasztok egyet, és pont őket. Tehát a kapcsolatom velük ez nem így indult, hanem a Katival ismerkedtem meg, és aztán folyamatosan az ő életüket így rögzítettük. Tehát ebből ez a film nem gondolom azt, hogy azt kellene, hogy sugallja, hogy mindenhol ilyen problémák lennének. Most volt Szolnokon egy vetítés, ahol októberben, ahol a szolnoki mozi pályázott egy ilyen érzékenyítő programra, az Európai Uniós támogatást kaptak erre. Időközönként vetítenek olyan filmeket, amik audionarrálva lesznek vakok számára, plusz siketek számára, siketek nagyot hallók számára.
Felirattal. Pedig
felirattal, plusz még jeltolmáccsal is. És ennek a rendezvénysorozatnak az én filmem volt a nyitó filmje. És nagyon sokan jelentős szakemberek képviseltették itt magukat, különböző szervezetektől, a megyei közgyűlés elnöke, az országgyűlési képviselő, az államtitkár helyettes, és nyilván szakemberek mind a két oldalról, tehát vakoktól is, és a siketektől is. És aztán utána volt beszélgetés. Szóval most egyértelmű, hogy most amit én neked az előbb mondtam, az egyértelmű, hogy ott is elhangzott, hogy volt olyan vakember, aki engem ezzel vádolt, hogy ebből a filmből egy ilyen következtetést vonhatnak le. Na most egyértelmű, hogy a Vakok Szövetségének az elnöke nem volt itt az elnökségétől, nem volt senki. A siketektől igen, de a vakoktól nem volt senki ezen a vetítésen. Úgyhogy azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy egy ilyen milyen oka van ennek, hogy azt gondolják. De hát ugyanakkor láttam, hogy interjúkat már, ilyen kis szösszeneteket, meg egy ilyen kisebb magazinműsorokat, ahol például a Vakok Szövetségének az elnöke és a helyettese, ők is egy pár, és talán az egyik őjük lát valamit gyengén, de náluk is van gyerek. És ebből készült egy magazinműsor, ami éppen a per pillanatnyi helyzetet is narrálva, hogy mit kell nekem gondolni, így közvetítik a nézők felé. Na hát ez nem dokumentumfilm, és nem sorskövető dokumentumfilm. Ez egy kis szösszenet egy párnak az életéből. De ugyanakkor lett volna lehetőségük nekik is, ha egyszer most nekik fáj, esetleg ez a film ilyen szakmai szempontból, akkor miért nem készítenek, vagy miért nem hívják erre a figyelmet olyan családra, akikről úgy gondolják, hogy esetleg büszkék lehetnek rájuk. Tehát egy ilyen probléma is van a mögötte.
Annyira érdekes, amit mondtál, mert egyáltalán nem erre a válaszra számítottam. Mert hogy én tulajdonképpen azt akartam valahogy becsomagolni, hogy amikor egy látó ember meglát egy filmet egy családról, akik egyébként pont ugyanolyan család, mint bárki más, mert nyilván nem csak egy vakszülőpárnál van az a probléma, hogy nehezen engedi el a gyereket, hogy adott esetben a gyerek tartja össze őket, vagy a gyerek segítségére szorulnak, vagy ehhez hasonló, hogy én azt gondolom, hogy talán nagyon sokan azt ismerhetik fel, hogy hát ők és csak hárman mi közülünk, tehát hogy nagyjából, hogy a kimosogat el, meg kipucolja meg a sárgarépát kérdésben, nincs lényegi különbség a között, hogy valaki lát, vagy nem lát.
Pontosan, meg ez egy szülői attitűd, amit ők képviselnek. gyakorlatilag lépten nyomon találkozhatunk ilyen attitűddel, akik nehezen engedik el a gyerekeiket, vagy a gyereküket, tehát nem kell ehhez vaknak lenni, azt gondolom. Tehát számtalan ilyen családdal ismer, családot ismer az ember, meg akár még saját magát is tetten érheti, hogy hoppá, hát én is így gondolkodom, azért ezt, azért inkább a gyerekem szabadsága és önállósága az talán fontosabb az én önző érdekeimnél. Lehet ezt is sarkosan fogalmazni.
Nagyon sok filmedben, meg a magatartásodban, meg a gondolkodásodban a 20. század, hogy mondjam, inkább makrótörténelme, és nagyon érdekel, és nagyon sok izgalmas témát kitúrtál ezekből a kérdésekből, de ez egy megint csak egy másik műfaj. Tehát úgy látom, hogyha két vargágata lenne, az egyik az, aki felderíti a 20. századot, a másik pedig, aki, hát nem is tudom, én spanyol szó jut eszembe, ez a mikrohisztóriát, tehát az a apró kis belső történelme az embereknek, hogy ezek neked benned összeérnek, vagy hogy válogatott ki, vagy mennyire ötletszerű, vagy hogy működik az agyad, ezt akartam kérdezni.
Hát egyik film adja sokszor a másikat, egyik filmből következik a másik, mert valami miatt, akivel éppen ott abban az egyik történetben találkoztam, akkor egy következő filmben ő lesz a főhős. Na most azt gondolom, hogy amit mondasz, az végül is nincs távol egymástól, mert a makrotársadalmat is emberek működtetik. A politikus is ember, és a mikroközösségeknek is van egyfajta működési mechanizmusa, és ha így vesszük, akkor a kettő nincs igazán távol egymástól. Sőt, éppen az amiatt, tehát hogy mind a két szegmens érdekel, éppen amiatt keresem a múltfeltáró filmjeimnél is az embert, tehát a mozgatót, hogy ki és miért, és hogy, és mi van mögötte, milyen személyiség van mögötte.
És mindenki apuka is, vagy anyuka, tehát, hogy...
Igen.
Akármennyire is világtörténelmes. És nézőként egyébként mit szeret nézni? Mert milyen fajta dokfilmet, igen, vagy... Igen, tehát mi az, amiről azt gondolod, hogy hú, de nagyon várom, vagy hú, most valamit megváltozott tőle, szóval nyilván nézed.
Hát igen, de lehet, hogy nem eleget. De kollégáimnak a munkáit azért igyekszem figyelemmel kísérni. Hát most például a Szalai Györgyi meg Dárdai rendezésében néztem meg most legutóbb egy dokumentumfilmet, és nagyon-nagyon mélyreható, nagyon-nagyon fontos volt. Ugyanakkor megláttam egy most a napokban a televízióban egy olyan dokumentumfilmet, most nem akarom mondani, hogy miről szól, tehát egy híres, megbecsült emberről, aki nem olyan régen lett a híres a köztudatban, és egy össze-vissza kapkodó, nem mélyreásó dokumentumfilmet láttam, tehát ilyen is van. Azt gondolom, hogy nincs eléggé, szóval nincsenek azok az emberek, akik vagy nem kapnak lehetőséget, vagy szerepet, vagy akik segítenék azokat az embereket, akiknek ambíciójuk van dokumentumfilmet készíteni, hogy hogyan is kéne mélyreásó és igazán tartalmas dokumentumfilmeket készíteni, és még azt is nagy hibának tartom, hogy azok, akik felelősek azért, hogy támogatják azt a filmet, elfogadják, és elfogadnak nem jó minőségben készült dokumentumfilmeket, és azt közszemlére teszik. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kéne valamit előrelépni.
Meg eleve kevés van. Még két utolsó dolog. Az egyik az, hogy nekem az állandó mániám, hogy tulajdonképpen mondjuk a rendszerváltás utáni magyar történelem dokumentumfilm szempontjából nem minden szegmensében lett feldolgozva. Ez mennyiségi kérdés is, tehát soha nem tudott annyi film elkészülni, mint hogy 90-es évek közepén mondjuk nagy divat volt a romákról csinálni filmet, de már hol látsz egy roma terepen, egy filmestábot, sehol nem lehet. Szóval, hogy a történészek, a levéltárosok, a kutatóintézetek dolgoznak. Úgy ezt a munkát van-e módjuk elvégezni a dokumentumfilmeseknek is, mert szándékük nyilván van azért legtöbbnek.
Igen, tehát ezt én több helyen el is mondtam, hogy nagyon-nagyon hiányolom azt, amikor Például két hetente kis dokumentumfilmeket készítettünk, konkrétan a Vitézi László szerkesztésében a Háló című dokumentumműsorban, ahol igenis napi, aktuális élethelyzeteket tudtunk
és
megmutatni.
És abból kinőhetett valami.
Tudtuk megmutatni, és nem magazin szinten, hanem a dokumentumfilm erejével. Ez az, ami ma, ez hiányzik a közszolgálati televíziózásból.
Is.
Is. Igen.
Én nem tudom, hány dokumentumfilm készül egyébként, de szerintem nem olyan nagyon sok, tehát, hogy bőven elfér a piacon. És a kötelező kérdés, hogy és a következő?
Igen. Ezt most fogjuk a szerződést kötni a Nemzeti Filmintézettel. Egy pályázatomat elfogadtak és támogatják. Igaz, hogy így elég sokat vártam rá. Két olyan család életéről szól, akik értelmiségiből, a szülők értelmiségiből váltak gazdálkodóvá, tehát ez több, az egyik helyen 15 éve, a másik helyen talán 8 éve foglalkoznak gazdálkodással, mindenhol sok gyerek van, és a gyerekeket kis koruktól kezdve bevonják a munkákba, és az ő működésük, az ő mintájuk, az ő példájuk és a küzdködéseik, tehát ezt szeretném.
Egy másik fajta élet,
igen, amit így megszoktunk. Megmutatni, igen. Ez is egy ilyen másfél éves időintervallumot fog felölelni.
Egyelőre aztán megülnek a gyerekek, és akkor 10 éven, de visszajársz majd, de hogy a láthatatlan kötelek, és a harmadik része annak a sorozatnak, egyelőre a harmadik része, amelyet ezzel a családdal forgattál. Egyébként hogy is van, hogy január 28-án 11-kor, 31-én 3-4-6-kor délután, és február 2-án pedig 18 órakor lehet majd látni a Mamutban, és ahogy ezt így a hallgatók már tudják, és ugye a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál mindig örül, hogyha minden több nézőpontból nézik a filmeit. Tegyék ezt így ágot a filmjével, és köszönjük, hogy itt voltál, várunk máskor is, gyere máskor is.
Köszönöm a meghívást, örültem, hogy beszélgettünk.
Útszélen.
Varga Ágot a filmrendezővel beszélgettem a Láthatatlan kötelek című, hamarosan a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválon látható egy látó gyereket nevelő vak szülőpárról és fiúkról készült alkotása kapcsán. Szóba kerültek a dokumentumfilmezés titkai és nehézségei is. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.